Tisztelettel üdvözlök mindenkit, és hát engedjék meg, hogy bemutatkozzak. A nevem Király Roland, és az Eszterházy Károly Főiskoláról jöttem. És egyébként, amiről beszélni szeretnék, tehát az előadásom témája egy Ericsson, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és egy KAMOP projekt által támogatott fejlesztésnek egy része. Én egy kicsit eltérnék az előttem szóló előadóktól. Én nem az alkalmazásokkal és az alkalmazás fejlesztéssel szeretnék foglalkozni, hanem inkább a szerver oldalon futó core language-nek a javításával, tehát annak a nyelvnek a transformációival, amiben a szervereket készítik, írják. Itt most, ha nevesíteni is akarjuk, az Ericsson által használt Erlang programozási nyelvben készült szerver alkalmazásoknak a automatikus javítását tűztem ki célul. És akkor az előadásomban ugye ezekről a dolgokról szeretnék beszélni. Először is a funkcionális nyelvű klient-szerver architektúráról, tehát amit éppen transformálunk. A transformációt a szoftver bonyolultsági mértékek alapján végeztük el, tehát ezekről is egy picit szeretnék beszélni. Majd az automatikus hiba detektáló rendszerről, ami kifejlesztésre került a szoftver bonyolultsági mértékek felhasználásával, majd automatikus refaktoringokat és egy transformációs nyelvtant mutatok be, amivel dolgozom. Most az Erlang nyelv, amit használunk a transformációkra, és amely nyelvet transformáljuk, az funkcionális, hát ez egy-két jellemzőjét ennek elmondanám, függvénykonstrukciókat használnak általában a funkcionális nyelvek, az iteráció és a destruktív értékadás az teljes mértékben hiányzik, tehát ettől egy picit különleges maga a nyelvtan. Az Erlang az, ez az Open Telecom platform része, ez arra lett kifejlesztve, hogy hát viszonylag nagy kifejező erővel szerver alkalmazásokat lehet vele leírni. Tehát egy FTP szerver implementálása, amivel a nyelvi elemek már nyelvi primitívek szintjén tartalmazzák a hálózati üzenetküldést, egy 10-15 sorban megoldható. Tehát ezért választottuk ezt a nyelvtant, meg gondolom az Ericsson is ezért használja. Ezek ugye alkalmasak hatékony elosztott rendszerek implementálására is, nagy hibatűrő képességgel rendelkeznek az Erlang nyelven írt programok. Hát olvastam rengeteg tesztet ezzel kapcsolatban, a C++ nyelven és Erlang nyelven írt szerverek működését hasonlították össze. Tehát az imperatív és O nyelveken írt szerverek nagy terhelésnél leromlottak, és akkor ott is tartották magukat ebben a rossz állapotban. Az Erlang nyelven írt programok a terhelés után, mikor egy picit szűnt a terheltség, akkor visszaálltak az eredeti sebességre és az eredeti futási teljesítményre, majd erre is mondom, ez miért következhet be ezeknél a rendszereknél. De mielőtt ebbe belemennénk, egy picit beszélnék a szoftverbonyolultsági mértékekről és ezeknek a hatékonyságáról, mivel az automatikus forráskód transformációkat szoftverbonyolultsági mértékek alapján végeztük el, vagy végeztem el. Hát itt azok a fő kérdések, hogy hogyan lehet szoftverrendszereket úgy modularizálni, hogy tesztelhetőek legyenek. Ugye itt a legfontosabb kérdés az, hogy mennyi pénzt kell költeni egy szoftver kifejlesztésére, és utána milyen módon és milyen költséggel tesztelhető ez a rendszer. Na most ezeket alapul véve, ugye a fejlesztésre szánt idő a teszteléssel és a javítással telik el nagy részt. Hát itt egy Thomas McCabe által már a 70-es években bemutatott példát hoztam fel ennek a bizonyítására. Egy 50 soros Fortran programban 25 egymást követő if-then-else konstrukcióval 33,5 millió végrehajtási ág lehetséges, ami ugye emberi időben nehezen tesztelhető. És igazából engem legalábbis ez a példa nagyon motivált, mikor ezt a rendszert megterveztem. És akkor hát ezek alapján a rendszernek a lényege az, hogy van egy szerver alkalmazásunk. Annak a forráskódját felmérjük, tehát készítünk belőle szintaxisfát, majd annotáljuk szemantikus információval, tehát minden statikus analízissel nyerhető szemantikus információt begyűjtünk a programról. Ezután kiegészítjük adatfolyamgráfokkal, mindenféle hívási gráfokkal, és ezen a létrejött szemantikus gráfon a lehető legtöbb bonyolultsági mértéket megpróbáljuk mérni. Na most ezekkel a mérésekkel már fejlesztési időben rá tudunk világítani az ilyen jellegű problémákra, hogy a programban, a szerver alkalmazásban lehetnek olyan részek, amik nem tesztelhetőek, vagy nem javíthatóak könnyen. Na most McCabe-re visszatérve, nem látszik az ábra, majd elmondom, ő a ciklomatikus szám kidolgozásán dolgozott, ez egyfajta bonyolultsági mérték, amellyel ezeket a Fortran programokat vizsgálta. Itt a lényeg az, hogy egy programból felépítünk egy gráfot, és ezen a gráfon azzal a lenti összefüggéssel mérjük a bonyolultsági mértéket. Egy átlag programozó 3 és 7 közé eső ciklomatikus számot garantál, és ennél a szerver alkalmazásnál, illetve a szerverjavító alkalmazásnál az volt a következő célom, hogy valami ilyet tudjak én is produkálni, bármilyen rossz programból, majd az automatikus transformációkkal, amiket bemutatok. Na most, ugye, ahogy említettem, a szerver alkalmazások Erlang nyelven funkcionális programokat jelentenek. Ugye itt a nem hagyományos programkonstrukciók gondot jelentenek, nem lehet egy mérték alapján, vagy egy néhány bevált mérték alapján mérni ezeket a kódokat, tehát új kifejlesztésére is szükség volt. Mivel client-server alkalmazásokról van szó, és Erlang nyelvről, ahol nincs közös memória, és minden üzenetküldéssel, tehát minden kommunikációt üzenetküldéssel oldunk meg, itt mérni kellett az elosztottságnál az üzenetküldés és mindenféle egyéb nyelvi elemek bonyolultságát. És ami nagyon fontos, hogy nem csak mérni kell, jelezni is kell az eltéréseket. Tehát, ha azt mondjuk, hogy a fejlesztők készítsenek jó programokat, akkor segítsünk nekik abban, hogy ezt már fejlesztés közben is jó irányba tudják vinni. És ami még probléma volt, és megoldást nyert, az, hogy futószerver alkalmazások forrásszövegét kell javítani, úgyhogy a szerver az nem leállítható, tehát működnie kell. Valami olyasmi történik itt, hogy a szerverhez intézünk egy kérést, felhasználó egy kérést, a szerver még éppen kiszolgálja, majd a kódját kijavítjuk, azt a részt kicseréljük, és a felhasználóból ne vegyen észre semmit. Na most erre lehetőséget ad az Erlangnak ez az Open Telecom platform modellje, ami úgy működik, hogy tehát egy ilyen Erlang nyelvű szerverben kétféle process vagy alkalmazás létezik. Az egyik az a supervisor, a másik pedig a worker. Tehát az egyik process az azért felelős, hogy az alatta lévő valós számításokat végző programrészek azok tudjanak futni. És minden egyes ilyen pont, tehát csomópont, a szerver elem lehet supervisor is, meg dolgozó is, aki a számításokat végzi. Na most úgy működik ez az Open Telecom platform, hogyha egy része, egy terheltség miatt, vagy rossz adatok miatt megáll, akkor az a adott process, ami itt egy futó alkalmazás, ez egy minden esetben exit szignált küld a supervisorának. Tehát a rendszer így működik. Ha a supervisor megkapja az exit szignált, akkor egy ilyen újraindítási stratégia alapján mindig újraindítja az adott processzt, úgy, hogy az előző kérést még kiszolgálja a régi kóddal, az újat meg már az újraindított a program kódjával. Na most ez a működési elv tette lehetővé azt, hogy a client-server alkalmazásokat akár futás közben is javítjuk. Tehát kijavítjuk a kódot, újrafordítjuk a futtatható állományt, ugye ettől a program természetesen felreáll, ezt az exit szignált észreveszi a supervisor, és újraindítja a rendszer. Tehát ilyen módon szépen lehet működtetni a programot, úgyhogy kifelé ezt észre sem veszik. Tehát lehet transformálni, refaktorálni. Mondhatok, akkor megvan a bonyolultsági mérték, megvan a modell, amit használtunk, és akkor nézzük meg, hogy mi az pontosan ebben a rendszerben, amit mi bonyolultságnak nevezünk. Ugye, tehát itt, amit itt már korábban is mondtam, hogy a szerver forráskódja az hát nyilvánvalóan szöveg. A szövegből építünk statikus analízissel szintaxisfát, a szintaxisfát kiegészítjük mindenféle olyan információval, amit a forráskódból lehet nyerni, majd ezt a kapott szemantikus gráfot különböző gráfbejáró algoritmusokkal vizsgálva megkapunk egy rakás olyan bonyolultsági mértéket, ami jól jellemzi az adott forrás szöveget. Na most ezeket a bonyolultsági mértékeket, ha összerakjuk, itt most ezzel az ábrával azt akarom szemléltetni, hogy egy elég bonyolult gráfstruktúrát kapunk, ahol a bizonyos pici részek még tovább bonthatóak, de ez a rendszer, ez a szemantikus gráf alkalmas arra, hogy minden funkcionális nyelvekre jellemző bonyolultsági mértéket azon meg tudjunk állapítani. Na most az eszköz, ami ezt az egész munkát végzi, azt úgy hívják, hogy Refactorer, és ez az a szoftver, ami az Ericssonnal és az LT-vel közösen sok kutató által lett kifejlesztve, és ennek egy részét képezi ez a bonyolultságot mérő és automatikus transformációkat végző alrendszer. Na most a Refactorerben a forráskód transformációk több mint 20 refactoring, tehát ilyen transformációs lépéssel rendelkezésre állnak, és ezek a lépések mind bizonyította helyes kódot hagynak. Tehát amikor megváltoztatják a kódot, helyes, megmarad a tehát tartalom, meg jelentés megőrző lesz a program. Nem romlik el. Na most az én rendszerem, ez az alrendszer, ezeket a transformációkat használja enszer egymás után, tehát így belátható, hogy a kód, amit majd előállít, az helyes lesz, ha a refactoringok helyesek. Na most a bonyolultsági mértékek, amikkel jellemeztem a Erlang programok bonyolultságát, ezek, hát itt most felsorolás szerűen itt vannak, modulra és függvény típusú csomópontokra mérnek. Egy funkcionális program az mindig modulokból áll, és a modulokban függvények és azok kompozíciójából kijött újabb függvények állnak, tehát ezek azok a jellemző programozási konstrukciók, vagy programnyelvi konstrukciók, amiket mérni lehet. Na most vannak olyanok, amelyek egyszerű számértékeket adnak, mint a line of code, effective line of code, és vannak olyanok, amelyek a struktúrát mérik, például a különböző vezérlő szerkezetek egymásba ágyazottsága, készek, ifek, egyéb hívási beágyazások, amik mind valamilyen információt adnak a kódról. Na most a forrás kódot, ha megmérjük, ezek alapján, a mértékek alapján meg lehet mondani, hogy melyek azok a pontok, amelyek nem jól tesztelhetőek, vagy nem jól javíthatók. És ezeket a pontokat próbáljuk keresni, majd ezeket javítani a refaktorálban rendelkezésre álló bonyolultsági mértékeken alapuló transformációkkal, tehát refaktoringokkal magyarán. Na most a bonyolultsági mértékeket úgy alkalmazhatjuk ebben a rendszerben, hogy a programozó kézzel javítja a kódot. Ugye ez egy elég nehéz folyamat, nagyméretű, több gigabájtos forrásszövegeknél szinte lehetetlen. Tehát ha már egy függvény átnevezésre gondolunk, ha még a Search and Replace menüponttal át is tudjuk nevezni a függvényeket, az ugyanolyan nevű rekordokat, meg a hasonló nevű változókat mind elronthatjuk. Tehát már egy ilyen egyszerű refaktoringnál nagyok a problémák, nem beszélve egy olyan transformációról, hogy egy függvénynek egy kifejezését emeljük ki egy újabb függvénybe. Tehát ezek olyanok, amiket kézzel nagyon nehéz megcsinálni. Na most a refaktorerben lehetőségünk van arra, hogy automatikus vagy félautomatikus módon kijavítsuk a kódokat úgy, hogy a forráskódot nem is látjuk. Az első lépés ahhoz, hogy mérni tudjuk a kódot, kifejlesztésre került egy lekérdező nyelv. Ez egy olyan nyelv, ami a forráskódra nézve ad információkat úgy, hogy a felhasználó megadja, hogy melyik mértéket vagy mértékeket szeretnél látni az adott kódnak, melyik részére. Tehát, mintha egy SQL-ben írnánk egy lekérdezést, itt a forrás szövegből épített szemantikus gráfra tudunk kimondani bizonyos tulajdonságokat, és azokat visszakapjuk számszerűen. Tehát ez a lényeg a lekérdező nyelvnek. Ez egy egyszerű, LLL egyes parszerrel generált nyelv, amelynek a végén olyan függvények vannak, amik a gráfot bejárják, és számokat adnak vissza. Gyakorlatilag ez a lényege. Na most ez a nyelv az első szintje a refaktorálásnak, ilyenkor arra kapunk információt, hogy a kód az helyes vagy nem helyes, de csak azokra a részeire, amiket látunk betöltve a forráskód szerkesztőbe. Hát ezzel a rendszerrel, ezekkel a lekérdező nyelvekkel, tehát a refaktorálra magára futtattam le méréseket, és itt igazából az a tapasztalatom volt az egésszel, ami itt is látszik, hogy kapunk egy csomó számot, amiről valójában nem is tudjuk, hogy micsodák. Tehát hogy ez a táblázat azt mutatja, hogy amikor a refaktorer egy alapos fejlesztési fázison esett át, a korábbi meg a megszületett kód között milyen különbségek vannak a bonyolultsági mértékek alapján. Ugye látszik rajta az, hogy 1725, 6778-ra nőtt, az nem sokat mond. És akkor ebből a tapasztalatból jött az ötlet, hogy valahogy segítsük a programozót abban, hogy ezekben a számokban és ezek között a számok között el tudjon igazodni, és lássa azt, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz irányba változik. Akkor ez a következő lépése a rendszernek, hogyha betöltünk egy nagyméretű kódot, vagy csak egy kis részét a szerkesztőbe, és a kód többi része bekerül a szemantikus gráfban, betároljuk a kódot magát, akkor betöltéskor egy funkció elindításával az összes problémás részről a kódban információt kapunk, amit nem nagyon látszik, de itt kiírja a bonyolultsági mértékeket, meg az, hogy melyik pontján a programnak van a hiba. És a gráfon mér a rendszer, de amikor a hibát megtalálja, akkor ilyen linkszerűen kiteszi ide azokat a függvényeket és modulokat, amelyek hibásak, és ha rákattint az ember, akkor betölti azt az adott kódot. Ez már egy lépés afelé, hogy lássuk a fejlesztésnek a menetét. Na most ez miben segít nekünk? Abban, hogyha például egy programozó csoportot szeretnék, vagy csapatot vezényelni, vagyis betartatni velük bizonyos szabályokat, design rule-okat, akkor ebben a programban, ebben az eszközben le tudjuk írni a bonyolultsági mértékeknek azokat az értékeit, amelyeket mi jónak tartunk. Tehát meg tudjuk mondani, hogy a beágyazottsági mélység az 5-nél nem lehet nagyobb, a függvénynevek hossza nem lehet ennél kisebb. Egy csomó ilyen adatot le tudunk írni, és a fejlesztés közben a program folyamatosan méri azt, hogy a programozó mit csinál. És azokon a pontokon, ahol eltér ezektől a design rule-októl, jelzi a számára, hogy itt probléma van. Tehát ez a következő szint azután, hogy mérni tudjuk a forrásszöveget. Ez már nagyban segíthet abban, hogy folyó fejlesztéseket, tehát éppen aktuálisan folyó fejlesztésekben segítse a munkát, de még mindig nem jó arra, hogy meglévő nagyméretű kódokat javítsunk. Mert ugye ez még mindig gondot okoz. Betöltünk egy csomó kódot, nem tudjuk, hogy a programozót mit akart, nem bírunk belenyúlni, nem bírjuk javítani. Tehát ez még mindig nem elég. És akkor ehhez jön a következő szint, hogy, tehát a következő ötlet, ami volt a fejlesztés során, hogyha megtalálja a rendszer a hibákat, és tudjuk, hogy az a hiba hogyan javítható, akkor miért nem csinálja meg saját magától? És akkor ez volt a következő szint, ami megvalósult. Tehát amikor betöltünk egy nagyméretű kódot, itt akár gigabájtos kódokról is van szó, forráskódokról, a rendszer fölépíti ugye a szemantikus gráfot, megméri az összes problémás pontját a gráfnak, ahol eltér a bonyolultsági mértékektől, amiket beállítottunk alapértelmezetnek, majd a rendelkezésre álló refaktoring lépésekkel automatikusan kijavítja azt. És mivel a refaktoring lépések helyesen hagyják a kódot, így az eredmény is helyes program lesz. És akkor ezen felbuzdulva még egy szintet bevezettünk, ha már tud ilyet a rendszer, akkor miért nem adjuk a felhasználó kezébe a lehetőséget, hogy ő írja meg ezeket a skripteket magának. És akkor a legutolsó pontja ennek a fejlesztésnek az lett, hogy a lekérdező nyelvtant kiterjesztettük egy olyan tehát egy olyan nyelvkészlettel, vagy egy olyan halmazával a nyelvi konstrukcióknak, hogy le lehessen írni benne azt, hogy egy adott problémánál milyen bonyolultsági mértékeket kell figyelni, és az adott bonyolultsági mértéket milyen transformációkkal kell kijavítani. És akkor erre hát készítettünk egy, mindjárt mutatom, egy ilyen struktúrájú nyelvet, ahol ezeket a optimize konstrukciókat lehet létrehozni, mindig megmondja az ember, hogy milyen transformációt végezzünk el. Itt jelen esetben egy extract functionről van szó, ami valami olyasmit jelent, hogyha van egy függvényünk, egy bármilyen függvényünk, és annak kiemeljük egy kifejezését, ami teljes kifejezés, abból létrehoz egy új függvényt a refaktorer eszköz, és a hívását elhelyezi az eredeti kifejezés helyén. Ez egy alap refaktoring kifejezés kiemelését végzi el. Na most ebben a nyelvben le tudom írni azt, hogy ezt az extract function-t végezzük el azokon a függvénycsomópontokon és azokon a kifejezéseken, amelyek ennek a feltételrendszernek megfelelnek. Itt most egy viszonylag egyszerű feltételrendszer van leírva. Itt a max devtop case azt jelenti, hogy a case kifejezések beágyazottságának a mélysége nagyobb 2, ez ugye szűri az összes függvénynek összes törzsét, kiveszi azokat a függvénycsomópontokat a gráfból, amelyek megfelelnek ennek, de még megvizsgálja azt mellé, hogy ebben a modulban a függvények száma kisebb kell, hogy legyen 10. Tehát, hogy ne roncsunk el egy másik bonyolultsági mértéket, itt erről van szó. És hogyha ez a feltételrendszer nem közelít a megoldáshoz, tehát végtelen ciklust eredményezne, akkor is bele lehet vezetni egy limitet, ami azt eredményezi, hogy ez a kiemelés, függvény kiemelés csak 3-szor fusson le. Tehát ugye, hogyha nem közelítünk a feltételhez, akkor egymás után csinálja az újabb függvényeket, amiknek csak egy függvény hívása törzse. Na most ezekből a blokkokból többet lehet elhelyezni egy ilyen programban, és akkor ezeket automatikusan futtatni. Na most az automatikus transformációk, amik a rendszerben benne vannak, azok úgy születtek, hogy ezen a nyelven lettek azok is megírva, és hozzárendelve egy menüponthoz. És akkor plusz ott van még a lehetőség, hogy van egy interfész függvény, aminek megadunk ilyen nyelven írt fájlokat, és ezen fájlok alapján, ezek feldolgozásával, parszolásával újabb lépéseket tudunk eszközölni a kódon. És ha visszamegyünk a client-server alkalmazásokhoz, hogy tényleg egy szerver kódjáról van szó, egy olyan OTP szerver, tehát Open Telecom platformos szerverről, ahol a supervisor mindig újraindítja a dolgozó processzeket, egy ilyen processznek a kódjára ráeresztünk egy ilyen optimalizáló skriptet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a kód az újrafordul, és a szerver ugyanúgy fog működni, hogy ezelőtt, csak egy picit más lesz a kódnak a struktúrája. Nyilvánvalóan hatékonyabb kódot próbálunk elérni ezekkel a skriptekkel, meg az is nyilvánvaló, hogy ezeket a skripteket rosszul is meg lehet írni, tehát hogyha az ember olyan skriptet ír, ami elrontja a kódot, akkor el fogja rontani a kódnak a felépítését, a működését nem fogja, tehát ugyanúgy fog futni tovább a kód, mint eddig, csak még kevésbé lesz tesztelhető. Na most itt írtam egy példát, ezt optimalizáltam, ezt a függvényt, tehát ez egy automatikus optimalizáció az előző, tehát ez a kód, ez a script, ezen a forrásszövegen, ami egy szervernek a szerver oldali része, ugye megkeresi azokat a részeit, tehát azokat a függvényeket, ahol a legnagyobb beágyazottsági mélység a készeknek az 3, ugye itt, vagy hogy volt, nagyobb 2? Nagyobb 2, igen, itt 3 a beágyazottsági mélység, ugye a belső kifejezést fogja kiszedni, és egy az egybe kiemelni egy újabb függvénybe. Tehát ezt már ő csinálta magától. Na most, ha találunk még függvény, nyilvánvalóan az F0 az még beleesik a keresési feltételekbe, ebből készít egy újabb függvényt, És látható, hogy három függvényt kaptunk, de az eredeti funkcionalitás megmaradt, kisebb, elemibb függvényeket kaptunk, amelyek egyrészt könnyebben tesztelhetőek, könnyebben javíthatóak, és a program, hát most ezt nem tudom bizonyítani, de igazság szerint lefordul és fut tovább. Tehát ez egy viszonylag pici példa, tehát ne ilyen kis kódokat képzeljünk, hanem hatalmas nagyméretű forrásszövegeket, és akkor ezeken szépen működik a dolog. Itt látszik futás közben is, egy ilyen IMAX nevű eszközt használtunk fel, ott látszik a leírt script, ami annyit csinál, hogy átnevezi azokat a függvényeket lib előtaggal, amelyekből nincsen kifelé hívás, de befelé érkezik a modulba, és ezeket összerakja a második részben egy olyan library modulba, amiben ezek a függvények igazából valók. És itt látszik a futás közbeni üzenetek, amikor elindítom ezt a programot, akkor optimalizálja a megfelelő függvényeket, majd látszik, hogy az a process, amit újraindítottunk, az ugye elszállt, majd felé lett, újraindítottott, és végzett a script, és közben az alkalmazás ment tovább. Hát most ezt nyilván biztosan elhiszik nekem, hogy ez így történt. És akkor itt leírtam az eredményeket, amelyekről itt beszéltem, csak összefoglalva, hogy lássuk, hogy mi is történt a projekt keretében. Ugye egyrészt kifejlesztésre került több mint 20 scriptekből futtatható refaktorálási lépés, amelyek mind a forrásszövegből épített gráfot alakítják át, majd visszatranszformálják forráskóddá a programot. Erlang programok strukturális bonyolultsági mértékei kerültek még kifejlesztésre, amelyek mind a szövegről adnak információt. Ugye ebből egy gráf reprezentáció született, ami egyébként a legvégén egy relációs adatbázisból tárolódik. Van egy ilyen strukturális lekérdezőnyelv, amivel információt tudunk gyűjteni a kódról. Van egy bonyolultság alapú hibadetektáló rendszer, ami már fejlesztés közben figyelmeztet a problémás kódrészekre. Van egy forrás szöveg optimalizáló automatikus alrendszer, ami menüpontokból fut, és lehetőség van saját metanyelvtanon írt optimalizáló scriptek írására. Tehát körülbelül ennyi az, amit tud ez a rendszer. És akkor köszönöm a figyelmet.